25 év, esetleg 30, és utána nem öregednénk? Ott állnánk 25 vagy 30 évesen, egy életen át. Csábító? Mi az öregedés kulcsa? A válasz Vellai Tibor genetikustól, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én meg Sályi András vagyok, és persze én is köszöntöm a hallgatókat. Vellai Tibor, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE genetikai tanszék. Az apropó egy konferencia, amely egészséges élet címet viselt, és a Szingapúri Egyetem meg a Hunren kutatási hálózat szervezésében zajlott. Az, hogy a Szingapúri Egyetem itt van, az azt jelenti, hogy már ők is nagyon érdeklődnek az öregedés témaköre iránt, gondolom én.
Hát alapvetően olyan előadások hangzottak el, amelyekben feltárt kutatási eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a egészséges élettartamunkat meg tudjuk növelni. Tehát alapvetően e köré szerveződött a konferencia.
Az mit jelent, hogy egészséges élettartam? Tehát 60 év, 70 év, és utána mi van?
Hát ugye az öregkor azért látványosan társul mindenféle öregkori betegséggel. Tehát aki idős, az sokkal inkább arra gondol, hogy minek meghosszabbítani ezt a kínlódó időszakot. Itt alapvetően egy új paradigma kezd kialakulni ebben a tudományos területen, aminek az a legfőbb mondani valója, hogy a egészségben eltöltött évek számát növeljük meg, tehát ne csak szimplán megnöveljük az emberi élettartamot, és akkor halmozzuk a betegségeinket, hanem ezt mind úgy tegyük meg, hogy hát egészségesen, hát nem fitten, de öregkori betegségektől mentesen tudjuk eltölteni az életünk jelentős részét.
Ez az életkor, ez mit jelent, ez az egészségesen eltöltött életkor? Tehát a tudomány mai állása szerint meddig tolható ki az az idő, amikor azt mondjuk, hogy hú, egészségesek vagyunk, nyugdíjasok vagyunk már, de biciklizünk, sielünk, úszni járunk, és egyébként is az élet örömeit habzsoljuk.
Hát ez egyénfüggő, ugye mindenkinek más a biológiai életkor rátája, a sebesség, hogy a öregedési folyamat zajlik egy-egy egyénben. Amit biztosan tudunk, hogy ma Magyarországon a 74-76 év körül van a várható élettartam, és hogyha
még egyszer.
74-76 év környékén. Más országban 82-84, vannak nálunk rosszabb mutatóval rendelkező országok.
Sok, a 74-76, és hát, gondolom a nőknél több, a férfiaknál kevesebb.
Azért nagyon sok, higgyel nekem, 200 évvel ezelőtt, ami azért nincsen nagyon messze, a fejlett ipari országokban a várható élettartam 45 év volt. Ez azt jelentette, hogy azért voltak 80 éves emberek is, de a zöme az meghalt viszonylag fiatalon, és hogyha ezt az egészet átlagolták, akkor 45 év jött ki.
De hogyha a csecsemő halandóságot kivesszük ebből, hát, 200 évvel ezelőtt, akkor ez a 45 év...
Hát éppen akkor... ez történt, ugye az orvostudomány fejlődésével, illetve az életkörülmények jobbulásával, ebben a 200 évben nagyjából megduplázódott a várható élettartamunk. A fejlett ipari országok, a fejlett országoknak a átlag várható élettartama való 80 év környékén van, ami azt jelenti, hogy hát a 45-ből 80-at nézünk, akkor egy drámai élettartamváltozás tapasztalható ezekben a országokban. És a legdrámaibb dolog ebben az, hogy ez a változás, ez egy lineáris tengely mentén történt, ami azt jelenti, hogyha most úgy hátradőlünk, elengedünk mindent, és arra gondolunk, hogy komoly dolog nem fog történni, akkor is, mire ez átmegy telítésbe, a mai fiatalok egy olyan 90-95 éves várható élettartalmmal fognak szembesülni.
Kitérő és filozofikus kérdés, meg ünneprontó kérdés. Kell ez nekünk? 95 év?
Én azt gondolom, hogy ha ez egészségben eltöltött 95 év, vagy aktív életformában eltöltött 95 év, akkor azt mondom, hogy igen, ez kell nekünk. Sokan mondják azt, hogy nem szeretnek ilyen sokáig élni, de ilyenkor mindig visszakérdezek, és mi van akkor, hogyha gyereket kerül olyan helyzetbe, hogy jó lenne még egy pár év, vagy a szülők kerülnek olyan helyzetbe. Meg hát mi magunk is azért járunk orvoshoz, mert nem szeretnénk meghalni, hanem szeretnénk meggyógyulni és tovább élni. Én azt gondolom, hogy számunkra egyik legnagyobb érték az az emberi élet, és minél tovább tart ez, és minél tovább tart egészségben eltöltve, aktívan, munkában, szeretetteljes közegben, akkor azt gondolom, hogy ennek óriási jelentőséges értéke van.
Na most az ember, úgy képzelem, vagy lehet, hogy rosszul, az ember megszületik, felnőtt lesz, aztán öregszik, be van programozva. Lehet tudni egy gyereknél, egy csecsemőnél, hogy 2 évesen majd ez történik, 6 évesen iskolába kerül, 20 évesen nem tudom, mi lesz. Tehát be van programozva. Ezt a programot kell megváltoztatni?
Azért azt látjuk, hogy ezek a programok jelentősen változnak, még ha nem is olyan sebessége, hogy mindenki számára nyilvánvaló és egyértelmű legyen. Sok ilyen program van. Például, hogyha 2000-ben megnézték, hogy Magyarországon mikor szülnek a nők elsőként, először, akkor ilyen átlagosan 24 év jött ki. Ha ma megnézik, hogy mikor szülnek a hölgyek először, akkor 30-32 évnél járunk.
Igen, de pont ez a probléma, hogy a szülési, a szülőnők életkora kitolódott, de a genetika az azért nem változott ilyen mértékben, vagy rosszul mondom?
Hát változik a genetika is, én azt gondolom.
De ilyen rekord gyorsasággal?
Úgy az, hogy mikor szülnek először nők, az nem a genetika kérdése, alapvetően társadalmi faktorok játszanak szerepet.
Csak ezzel azt akarom mondani, hogy van egy ideális életkor, amikor mondjuk egy nő szül, vagy bármiről is beszélünk, van egy ideális életkor. És hogyha ez kitolódik, akkor az már nem az ideális életkorban történik. Ez egy butaság?
Én azt gondolom, hogy ez mindig adott körülmények között. Tehát amikor a emberek éltek 45-50 évig átlagosan, és viszonylag rossz körülmények között voltak, akkor azt gondolom, hogy az volt akkor az ideális várható élettartam. A mai társadalmakban ez a 70-80 év szintén egy ideálisnak mondható várható élettartam. Ha arra gondolunk, hogy az idősek például aktívak tudnak lenni, hozzájárulhatnak a fiatalok neveléséhez, gondozásához, akkor itt az optimális dolgokat nagyon könnyen, faktorokat nagyon könnyen meg lehet találni.
Oké, tehát én nem vitatkozom. Én is azt hiszem, az emberek szívesen élnek tovább, és annak örülnek, így hogyha van. Egészségben tovább élnek. Oké. Mit tud a tudomány ehhez hozzátenni?
Amit látunk, hogy az emberi élettartam és más fajoknak is, az állati fajoknak az élettartama viszonylag jól definiált. Vannak kis modern rendszerek, amelyeket a genetikai laboratóriumban szívesen használunk, ilyen egy kis fonálféreg, amíg jellemzően 2 hétig él. Aztán van egy másik ilyen modern rendszerünk, ami a muslica, a drozofila, ami mondjuk 2 hónapig él. Ha egérrel foglalkozunk, egy emlős rendszer már sokkal közel van hozzánk, az 2 évig él, ha kutyákra nézünk, akkor 10-14 évet látunk. Ha az emberi várható élettartamot nézzük, akkor 70-80 év körül kell lenni. Tehát azt látjuk, hogy ebben van valami programozottság, van valami genetikai meghatározottság. És hogyha ezt a genetikai meghatározottságot sikerül megértenünk, tehát nyersen fogalmazva megértjük az öregedési folyamat molekuláris alapját, genetikai bázisát, akkor ez egy nagyon fontos tudás lesz, mert lehetőségünk lesz arra, hogy esetleg ezt a molekuláris gépezetet egy picit befolyásoljuk, akadályozzuk a működését, ne olyan sebességgel menjen előre, hogy azt egyébként a természetben megszoktuk, és hogyha ez meg tud valósulni, akkor lelassul az öregedési folyamatunk, és ennek következtében megvan az a lehetőségünk, potenciális lehetőségünk, akár tovább éljünk egészségben.
Tehát belenyúlnak a genomba, jól értem?
Itt még nem tartunk.
De ez a cél?
Egy távlatos lehetőség lehet ez, hogy belenyúljunk a genomba, és ebben semmi ördögtől való nincs, hiszen a genomba nap mint nap belenyúlunk azzal, hogy hogy élünk, mit eszünk, mennyit idegeskedünk, mennyi stresszelünk. Nagyon sok faktor számít ahhoz, hogy ez a biológia ez milyen sebességgel ketyegjen.
Én azzal kezdtem, hogy 25 év, vagy 30. Hogy tehát elméleti szinten az megvalósítható, hogy belenyúlnak, és akkor azt mondjuk, hogy 25 éves korig nő, öregszik, telik az idő, de egyszer csak megáll, és akkor 25 évesek maradunk, mint a Lopott idő című filmben, amit talán sokan láttak, talán sokan nem.
Ez egy provokatív kérdés, és mint ilyen szigorú kutató elme, azt gondolom, hogy erre nagyon óvatosan kell válaszolni. Mégis most hadd engedjem el a fantáziámat, és hadd mondjam azt, hogy amit ma már látunk a genetikában kísérletek alapján, azt gondolom, hogy nem irreális azt feltételezni, hogy a genetikai eszközökkel, aztán később farmakológiai eszközökkel, tehát gyógyszerekkel képesek leszünk arra, hogy a öregedési folyamat sebességét egy kicsit gátoljuk, egy kicsit akadályozzuk az előrehaladását, és ennek következtében jelentősen akár 10-20 évvel képesek legyünk meg növelni a várható élettartamunkat.
Ez egy olyan egészségben.
Növelés, így van, ez egy olyan növelés lesz, hogy nem csak az öregkort szeretnénk megnövelni, hanem arányosan a fiatal, a közép időskort, illetve az öregkort is. Tehát,
akkor a tinédzserkor kitolódik, és egészen 25 éves koráig még mindig tinédzser. Ez már ma is, mintha így lenne.
Egy picit ez történik. Olaszországban például a 30 éves fiatalok jelentős része még mindig a Mama Hotelben lakik. Ez egy, igen, egy megfigyelhető jelenség. De hogy visszatérjük az alapvető kérdésre, mi azt látjuk, hogy ennek van egy genetikai meghatározottsága, van egy molekuláris szabályozása és molekuláris gépezete, és hogyha ezt sikerül feltárni, sikerül megismerni, akkor kezünkben lesznek azok a lehetőségek, amelyekkel ezt a folyamatot nem csak életmóddal, nem csak társadalmi változásokkal, hanem akár farmakológiai eszközökkel, tehát akár gyógyszer pirulánk segítségével is befolyásoljuk.
Most beszéltünk arról, hogy 200 évvel ezelőtt mondjuk 45 év volt az átlag életkor. Egy 200 évvel ezelőtti 45 évest odaállítunk egy mai 80 éves mellé, akkor lehet azt mondani, hogy az ő biológiai koruk az ugyanaz? Nem tudom, egyáltalán mit kérdezek?
Értem a kérdést. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát az a 45 éves azért nem öregedett olyan gyorsan, mint a mai 80 éves. Ez a várható élettartam nagyon sok faktorban jön össze. A gyerekhalandóság, ugye akkor még nem voltak ilyen felt az orvostudomány, nem volt ennyi antibiotikum, nem volt ennyi gyógyszer.
Akkor egy akkori 60 éves, meg egy mai 80.
Az már egy reális történet összehasonlítani.
Lehet, hogy a 200 évvel ezelőtti, mondjuk az 1000, mikor volt? 1810-es évek, az stimmel? Igen. 20-as, jó. 1820-as évek 60 évese.
Az nagyjából megfelelő.
Mai kor 80 évese.
Így van, igen.
Ha egy teniszjátszmát játszottak volna, akkor
ugye egyforma. Ugye az elméleti játék, de azt mondom, hogy igen, közel egyforma, ezek már összehasonlítható állapotok.
Hol tartanak önök? Az önök kutatásai? Mert én azt olvastam, hogy a világ csúcsán járnak valahol ebben a témakörben.
Hát ugye egy picit, hogy befejezem az előző gondolatmenetet, és egy kicsit hagy szakadjak el a valóság talajától, és akkor jobban megértik a hallgatók ennek a mikéntjét. Ugye most azt látjuk, hogy reális dolog az feltételezni, hogy néhány éves időtávlaton belül képesek vagyunk ezt az öregedési folyamatot egy picit lassítani. Ha a mechanikát nézem, amit ma látunk és ma ismerünk, azt kell mondjam, hogy az sem elképzelhetetlen, hogy akár meg is állítsuk ezt a biológiai folyamatot. Pontosan azért, mert ezt a természet már megalkotta és kitalálta. Vannak olyan sejtek, amelyek nem öregednek, ismerte nem öregednek. Bennünk, az emberi testben is vannak ilyen sejtek egyébként. A csírovonal ősejtjeink, amelyek petesejtet hoznak létre a hölgyekben, hímival sejteket hoznak létre a fiúkban, ezek olyan szövetet alkotnak, amelyek évmilliókon, vagy inkább évmilliárdokon keresztül kötik össze genetikailag az egymás követő generációkat. Tehát ez már a természet egy megalkotott területe. Vannak olyan állatfajok, planária, vagy állatcsoportok, a planáriák például ilyenek, a termeszek, a édesvízi hídra, ilyen, amelyekről azt tudja ma a tudomány, hogy ezek nem öregednek.
Na de nem is halnak meg?
Meghalnak, hiszen... Jön egy ragadozó, bekapja őket.
Na de ha nem jön.
Akkor nem. Ha nem hal éhen, nem jön egy ragadozó, ami eliminálja, akkor nem csap bele a ménkű, a villám.
Akkor 5000 év.
Tehát nem azért fog meghalni, mert megbetegszik, és valami öregkori betegsége alakul ki. Tehát ez a rákősejtek, ilyen sejtek például, hogyha kiemeljük a testbe, ugye a rák is elpusztul velünk együtt, amikor mi meghalunk, de ezeket a sejteket kiemeljük, betesszük médiumba, a médiumokat két hetente frissre cseréljük, akkor elméletileg végtelenségig, több száz éven keresztül feltartható az az eredeti sejt, és az ugye a klónjaink keresztül, az utódsejtjeink keresztül, amit annak idején a legelső ilyet 1954 környékén egy Hella sejtvonalat izolálta, mai napig dolgozunk vele, és vígan fenntartjuk laboratóriumban. Tehát itt van a gépezet. A nagy kérdés az a biológiai tudományok és az orvosbiológiai tudományok számára, hogy megismerhető a öregedésnek a molekuláris mechanizmusa, mert ma még ezt nem tudjuk, és hogyha megismerhető, akkor minden lehetőség ott van számunkra, hogy ezt a folyamatot befolyásoljuk, jellemzően gátoljuk, és akkor ennek következtében megnöveljük az egészséges élettartamunkat.
És akkor ezen dolgoznak, hogy megismerjék tehát ma ezt a folyamatot?
Így van, mindenkitől elhájtom ezt a feltételezést, hogy mi azon dolgozunk, a genetika tanszékén, hogy örökké éljünk, nem? Minket alapvetően egy izgalmas biológiai kérdés feszeget, mitől öregszünk? És ez nem egy triviális kérdés. Egészen az elmúlt 100 évben a kutatók nem tudták feltárni az öregedési folyamat mechanizmusát. Nagyon sok olyan fehérjét és szabályozó útvonalat, genetikai útvonalat sikerült azonosítani, amelyek befolyásolják a rátáját, de nem magát az öregedés mechanizmusát képviselik. Ilyen faktorok kombinálásával ma már létrehoztak olyan célegáns kis fonálféreg törzset, ami 6-szor hosszabb ideig él, mint a normális állat. Ez humán kontextusban egy 500 éves ember élettartamával összevethető élettartam növekedés, de ez az extrém hosszan ideig élő törzs is, egyedei is megöregednek és elpusztulnak. Akkor mondanám azt, hogy megismertük, hogyha ezt a gépezetet gátlom, és onnantól kezdve nem öregszik tovább az élőlény.
Na most a különböző társadalmi, meg egyéb, meg stb. Hatásokról most nem beszélünk, mert az feszegetné a műsor lehetőségeit. De akkor ott tartanak, hogy próbálják megérteni, hogy mitől öregszik az ember, és sok minden tényezőt tudnak, ami befolyásolja, a stressz az rosszat tesz, meg a nem tudom, hogy az elhízás rosszat. De hol tartanak? Meddig jutottak el?
Hát most azt gondoljuk, hogy megismertük azokat a genetikai faktorokat, eszközöket, amelyik öregítenek minket. Ez a humán genomnak egy igen jelentős, több mint 50%-át kitevő DNS állomány. Ez nem a saját DNS-ünk, amit évmilliókon keresztül hoztuk magunkkal a őseinktől, hanem az evolúció során ez virális fertőzések eredményeként változott. Egy ilyen parazita DNS szekvenciák kerültek a genomunkba. És ezek a parazita DNS szekvenciák úgy hívja a szakirodalom, hogy mobilis genetikai elemek, vagy ugráló gének. Ennek felfedezésért 83-ban Barbara McClinton orvosi Nobel-díjat kapott. Azt tudják, hogy egy kromoszomán valahol ülnek, és onnan kivágódnak, és áthelyeződnek egy másik kromoszomális pozícióba. Tehát ugrálnak a genomunkba ide-oda, és az ugrálások során beugrálnak más jó génekbe, amik működtetik a testünket, elrontják azoknak a működését, mint amikor egy fájlal felírok egy másik fájt, és tönketeszik annak a sejtnek a biológiai funkcióját, amelyben ez éppen megtörtént. Ez a sejt szép lassan megöregszik, elpusztul, és hogyha ez a sejtpusztulás tömeges mértéket ölt, akkor alakulnak ki az öregkori degeneratív betegségek, a rák, a neodegeneratív betegségek, nagyon sok típusa, szöveti atrófia, fibrózis, a diabétesz, immundeficienciák, tehát nagyon sok lehetőséget be lehet szerezni, amely aztán később elvezethet az egyet halálához. Tehát ma ezt látjuk, hogy megismertük, hogy melyek ezek a genetikai faktorok, és majd ezt még azért bizonyítani is kell, hiszen itt több millió kópiában vannak jelen ezek a gének a genomunkban, ugye több mint a humán genom több mint felét alkotják. Egy olyan genetikai innovációra van szükségünk, ahol az összes ilyen gént kikapcsoljuk modellrendszerben, és hogyha mindent jól csináltunk, akkor ez a modellrendszer, ez a kis fonálféreg, vagy a drozofila, a muslinca, az nem fog tovább öregedni, és akkor tudjuk genetikailag igazolni, hogy igen, ezek a
és az önök kutatásai a nagyvilághoz képest ebben az ügyben valahol a toppont vannak?
Mi azt gondoljuk, hogy elsőként sikerült ezt 2023-ban leírni, hogy ezek a faktorok játszanak alapvető szerepet az öregedési folyamat kialakulásában.
Elsőként? Hát ez akkor...
Tudom, alapvetően elsőként. Szintén elsőként sikerült kifejlesztenünk egy olyan technológiát, aminek segítségével tudjuk mérni az öregedési folyamatnak a rátáját, sebességét egy egyénben.
Ennek révén... Mert ez az egyénenként különböző, ez van, aki gyorsabban van, aki lassabban.
Tehát ha veszünk 3-50 éves embert, az egyik meg fog halni 59 évesen, a másik 68 évesen, a harmadik 92 évesen, mert hogy ez az öregedési ráta, ez különböző sebességen halad bennünk.
Az, hogy valaki most függetlenül attól, hogy hogyan befolyásolják, vagy szeretnék, tehát mondjuk mai viszonyok közepette, az, hogy valaki 95 vagy 69, az genetika? Mit hoz magával?
Két faktor, az vagy genetika, és aznak nagyon nagy szerepe és jelentősége van. Ugye hát lehet látni, hogy azok a családok, ahol a szülők sokáig élnek, jellemzően az utódok is sokáig fognak élni. A másik nagy része pedig környezet.
Hogy mennyire egészséges.
Így van, hogy hogyan élünk, miként élünk, és ennek a genetikai, ezeknek a ugráló géneknek a szabályozásában most már azt látjuk, hogy epigenetikai faktorok játszanak szerepet.
Az mit jelent?
Tehát nem a DNS szekvencia, az a nukleotid sorrend, ami a genomunk működését alapvetően meghatározza, hanem a DNS-nek az apró kémiai módosulásai. Jellemzően hát egy
képzeljük el egy láncot, mint gyöngyöket.
Így van, és ezek a gyöngyök egy picit tudnak kémiailag módosulni, mondjuk egy metil csoport, három hidrogén és egy szénatomból álló, elnézést, ilyen szakszavakat mondok, metilcsoport pakolódik rá a DNS-re, semmi mutáció nincs ott, minden tökéletes szekvenciálisan, és ezen metiláció következtében mégsem fog működni az adott érintett génszakasz.
Na de, hogy mondjam, tehát ez egy olyan, amikor a macska a pamut gombolyagot próbálja, az semmi ehhez képest. Hát ez egy olyan láncolat, aminek soha nincs vége, hát mint a csillagok az égen.
Én azt gondolom, hogy ez időkérdés, hogy ezt a láncotot azért helyjel közben megismerjük.
Hány év?
Tehát ha csak az öregedési folyamatnak a működésére vonatkozik a kérdés, akkor azt gondolom, hogy 5-10 éven belül nem csak megismerjük, hanem már akár terápiákat is tudunk fejleszteni.
Egy provokatív, nem túl jó indulatú kérdés, hogy hány éves korban állítsuk meg az órát. Hát ha ez... tehát abszolút szubjektív kérdés.
Egy picit elhajtom a kérdést. Én azt
nem
mondom,
csodálom
hogy,
egyébként.
Ha én azt mondom, mert ugye nem nekem kell ezt megítélni, én azt támogatnám, javasolnám, ugye a társadalmi vezetők számára, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen egy ilyen beavatkozás, egy orvosi kezelés, hogyha ez megvalósul, és utána mindenki saját maga egyedileg el tudja dönteni, hogy szüksége van rá, és ha igen, akkor milyen életkorban szeretné ezt alkalmazni.
Ez nagyon nehéz kérdés, tehát én értem, hogy ön foglalkozik valamivel, a kutatás tárgya az, amiről itt beszélt, de ennek olyan társadalmi és egyéb vonatkozásai vannak, amik
messze vezetnek, így van.
Nagyon messze vezetnek.
Egy nagyon röviden, egy perc erejéig hagy foglaljam össze, hogy első körben mi az orvosbiológiai jelentősége ennek. A mai öregkori betegségeket nem tudjuk gyógyítani, vagy nagyon kis hatékonysággal tudjuk gyógyítani a rák. Évente 30 000 ember meghal rák következtében Magyarországon. A neurodegeneratív betegségek ma gyógyíthatatlanak. Az összes nagy Parkinson, Alzheimer, ezek csak időkérdés, hogy és hát ezt látjuk, hogy ezek az egyedi betegségek nem kezelhetőek. Ma már azt tudjuk, hogy ilyen öregkori betegségek ugyanolyan molekuláris károsodások miatt, jellemzően rossz fehérjék miatt alakulnak ki, mint maga az öregedési folyamat. Tehát megvan az a lehetőségünk, hogy ha az öregedési folyamat rátáját egy kicsit moduláljuk, késleltetjük, akkor az összes öregkori betegség kialakulását tudjuk szimultán késleltetni, nem egy-egy gyógyítunk meg, hanem az összeset egyidejűleg toljuk a kialakulásukat később, és ennek segítségével az egészséges várható élettartam jelentősen meg fog növekedni.
És akkor itt a sci-fi világából visszatértünk a hétköznapokhoz, ha úgy tetszik, nem tudom, hogy egyetérte ezzel a megfogalmazással, tehát a cél az egészséges életkor meghosszabbítása. Így körülbelül stimmel?
Hát kutatóként egy biológiai kérdés megértése, és hogyha ezen túl megyünk, sikerül ez a misszió, akkor utána értelemszerűen, ahogy az orvostudomány számára is az a fontos, hogy az ember egészségben minden tovább éljen, ezeknek a megközelítésnek is ez a végcélja, hogy megnöveljük az egészséges élettartamunkat a társadalom számára minél több aktív szereplő tudjon élni.
Hát, kedves hallgatóink, meglátjuk, mit hoz a jövő. Műsorunk vendége Vellai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének vezetője volt. Köszönöm, hogy itt
Én
volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Szerintem ezt folytassuk, mert ez nagyon, hát igen, nem véletlen, hogy annyi irodalmi és film és egyéb műszületet. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.